Budapesti stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. A ma délelőtti beszélgető társ.
Lang Györgyi és Falusi Marian.
És Balogh Sándor.
Igen, de én még mindig a Székely Éva hatás alatt.
Mindannyian az alatt vagyunk, igen, mert hallgatták.
A Balogh Sándor is mondta, hogy nagyon tetszett neki, meg a csaj, aki vele van.
Szeretettel üdvözlök Balogh Sándort, aki az Afrikai Magyar Egyesületnek, az AHU-nak az elnöke. Elnöke?
Így van.
Elnöke, hány éves az AHU?
Az AHU imáron 5. éves lesz.
Aha.
És az, hogy jött ez a dolog? Tehát te egy jókedvű vállalkozó voltál, ugye? Milyen típusú, mivel foglalkoztál régen?
Hát gyakorlatilag mindenfélével.
Afrikából hozott be.
Nem.
Nekem különböző könyvelő és adótanácsadó irodáim voltak, illetve vannak is, de annak idején én Moszkvába jártam egyetemre, és ott szívtam magamba ezt a nemzetközi létet, és rengeteg akkor fejlődő világbeli, akár afrikai, akár ázsiai, bangladesi, egyiptomi, venezuelai diákkal laktam együtt a kollégiumban, és rengeteg ismeretségem maradt meg, rengeteg barátom van a világon, szanaszét.
Te emlékszel még arra, amikor a Nagy Lajos Király úton volt egy Tesz, az még Tesco, de nem a bevásárló, hanem ott laktak a külföldi diákok, vagy nem az afrikaiak laktak ott?
De ott is laktak, illetve volt egy előkészítő központ a Hegyalja út környékén, illetve volt egy Tesco nevű vállalat, mikor még azt sem tudtuk, hogy ez a Tesco, ez egy áruházlánc, ami rengeteg külföldi kiküldetés szervezett magyar szakembereknek, és rengeteg diákot is szervezett. Hát ők építették a líbiai kórházakat, az egyiptomi vasutat, a Aszuáni gáthoz hozzájárultak, Algériában rengeteg beruházása volt a Tesco-nak, Nigériában. Tehát még ma is, mikor Nigériában járok, sokszor megkérdezik, hogy nem tudom-e megszerelni, vagy nem tudok-e valakit, aki meg tudja szerelni a csirkekeltető gépet, amit 77-ben valaki megvásárolt. Mert néha nem kélnek ki a csirkék, és ez sokszor előfordul, hogy csak az a
és
probléma,
hogy... És ahogy a Székelyében mondta, néha kacsa kell ki belőle.
Ebből semmi, mert a logika szerint azt gondolták, hogyha nagyobbra állítják a potmétert, akkor hamarabb kél ki a csirke, de így nem kél ki, hanem megsül. Igen, megsül, tehát éppen. De hát sokszor csak ennyi a probléma, de...
De egyébként szerint a világban nagyon-nagyon sokat, például amikor én Vietnámban jártam, akkor ott a teljes mostani vezetésnek elég nagy része járt Magyarországra, például a különböző iskolákba, mert hogy az a korosztály nőtt most fel, akik ott az irányító éppen...
Így van, azt mondják, Vietnámban 6000 olyan magyarul beszélő fő ember, vezető ember van, és a kormányülést akár magyarul is meg tudnák tartani, de hát szerintem
magyar esteket tartani, magyar esteket, ahol magyarul beszélnek, és több ezeren vannak, és magyarul beszélnek, hát a család meg ott dermete hallgat, gondolom, hogy mi a túró ezt,
amikor
hát oda nem is
jönnek el. Kettő éve Tunéziában, akkor lett egy ilyen kis hasmenéses probléma az első napon, és akkor a szállodában kihívták az orvost, akinek elkezdtünk angolul makogni, hogy a hasmenés és a quickly has, és nem tudtuk mit mondjuk gyorsan. Azt mondja, nyugodtan beszéljenek magyar, mert mindent érteni, mert itt járt egyetemre.
És akkor ez egyetem óta volt ez a kapcsolat?
Nem,
ápolás,
ez ugye elszakadt. Elszakadt. Én annak idején az egyetemet nem fejeztem be Moszkvába, mert politikai okokból, vagy nem tudom milyen. Tehát én renitens diák voltam, akkor is mással foglalkoztam, mint a tanulással. Inkább a kapcsolatépítéssel, hogy itt ennél maradjak. És annak idején, mikor felkértek, hogy jelentést kezdjek írni valakiről, aki most is a média világában van, és híres ember lett, de akkor együtt tanultunk, akkor én úgy reagáltam ezt le, hogy összecsomagoltam, és hazajöttem.
Akkor is híres lett, vagy inkább hírhet, hogyha megírod azt a jelentést.
De csak most.
Igen, lehet. és hazajöttem, és akkor el is tiltottak minden felsőoktatási intézménytől. De aztán ezt valamilyen
módon...
Mert
rosszul voltál, és nem írtad
meg. Hát ez igen, az, ami hát én is majdnem politikai fegyelmét kaptam annak idején, igen, és igen. Akkor nekem is 8 általánosom maradt volna, szép lett volna.
Igen, a káder lapomra tettek egy nagy fekete pontot, vagy nem tudom. A külügyminisztériumban elvesztettem az ösztöndíjamat, amit akkor a vízügyi hivatal adott, mert nem tudom, miért kellett volna a vízügynek egy arabul beszélő, mert egyébként arab szakos voltam az egyetemen. Szakember, és...
Arab szakos.
Igen. És hát ma is még ugye ezt mindig meglepem az embereket, hogy le tudok írni, be tudok olvasni ezekből a dolgokból. Bár már sokat veszítettem abból a kevéske tudásból is, amit
és az oroszból? Mert abból én rengeteget, pedig nagyon jól beszéltem oroszul.
Én még azt gondolom, hogy jól beszélek oroszul, bár azóta inkább az angol, meg a francia, amit használok, inkább az angol, azt merném mondani.
Azt hittem, hogy elég, hogyha visszanyúlok addig, ha vállalkozásig, és utána elkezdjük az Afrika Magyar Egyesületet, de hogy kérdezem már meg, gyerekkorodban mi akartál lenni? Szóval mi volt a terv? Mert akkor ez egy jól érdekes.
Gyerekkoromban hát valamilyen természetfotós vagy ilyesmi akartam lenni, és sokat foglalkoztam fényképészettel, ma is, ha időm engedné, akkor foglalkoznék vele, de szerettem rádiókat, rádióamatőr is voltam, meg különböző ilyen. Gyakorlatilag gyűjtöttem mindent, ami létezett a gyufa címkétől a képes lapokon keresztül a matyótányérokig. Tehát ezekből még különböző garázsokban, pincékben nagy készletem van. Úgyhogy...
És amikor bejöttél, mert mondtad, hogy majdnem elkéstél lihegtél, láttad, hogy itt a portál mennyi régi rádió készül?
Igen, igen, nekem gyönyörű. Is van legalább ennyi, úgyhogy egyet szívesen ajándékozok.
Nyugodtan,
a rádiónak.
Köszönjük szépen, mert ez kölcsön van.
Én szívesen, mert nekem van rengeteg.
Köszönjük.
Már is itt a karitatív hajlam egyébként, amire majd rátérünk, ez az egy nyugodt, boldogan ajándékozok, ez egyszerűen elképesztő.
És hogy kerültél Afrikába, tessék?
Hogy jött ez az Afrika szeretet, ez az őrület, mert azóta ez tényleg teljesen betölti az életedet, ahogy látom.
Hát 2003 táján, tehát egy nagy ugrás az időben.
Egy nagyon nagy.
2003 táján megkeresett az Afrika, a Kongói Demokratikus Köztársaság egy képviselője, és őt elkísérte a tiszteletbeli konzuli testület akkori elnöke, dr. Suha György, aki ma a Gambia főkonzulja, és különböző ENSZ-ben képviselt, vagy ENSZ szervezeteknél kirendelt nagykövete Gambiának, és ők megkérdezték, hogy nem lenne kedvem a Kongói Demokratikus Köztársaság diplomáciai képviseletét legalábbis ezen a tiszteletbeli konzuli szinten ellátni Magyarországon. Én akkor nagyon meg voltam illetődve, meg meglepődve, igazándiból sokat nem tudtam Kongóról, azon kívül, amit általában tudnak az emberek. Én elkezdtem utána nézni ilyettemben, és hosszas tanulmányozás után úgy gondoltam, hogy bár nem érzem magam igazán predesztináltnak a diplomáciai pályára, még erre a szintjére sem, amit ez jelent, ezzel együtt azt gondoltam, hogy miért ne vágnék bele, én mindig ilyen belevágós típus voltam, mindig azt gondolom magamról, hogy nem értek semmihez, de mindenhez értek annyit, hogy elmerjem vállalni, vagy belemerjek kezdeni.
Voltál előtte már Afrikában?
Persze, voltam Dél-Afrikában, Kenyában, Tanzániában, Algériában, de csak turista úton, igen. Turista úton, illetve hát valamelyest én már emlékszem, hogy boldogult úttörő koromban is Gánába, Akrába leveleztem egy lányjal. Persze akkor egy Akikóval leveleztem Japánba is, meg
igen,
nem
azt
tudom, akkor
ez
egy olyan divat volt.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy Afrikára korlátozódott, vagy pedig az egész világot így, szóval, hogy több hely is érdekelt.
Én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg ebbe az afrikai dologba ilyen mélyen bele nem ugrottam, akkor azért ilyen nyitottabb voltam a világra, ma már nem tudom az időmből megengedni magamnak, hogy össze-vissza utazgassak, hanem inkább, ha már megyek, akkor afrikai célpontot maradsz. Próbálok választani. Így
és ilyenkor sokáig maradsz ott, hogyha oda mész?
Nem, sajnos ahhoz, hogy az ember másokon segítsen, ahhoz legalább először magát ki kell segítenie, és stabilizálnia kell a saját életét, és ez sok időbe telik.
Tehát akkor fogtad magad, és elvállaltad ezt a tiszteletbeli
elvállaltam ezt a dolgot, és
mit
akkor
csinál egy tiszteletbeli konzul?
Hát egy tiszteletbeli konzul, egyik oldalról sokan ezt csak egy titulusnak tartják, és nem sok mindent végeznek. Igazándiból az a dolga, hogy az adott ország állampolgárait, ha bajba jutnak, vagy bármilyen segítségre van szükségük adott esetben a Kongói Demokratikus Köztársaság itt élő, vagy ide látogató, vagy átutazó polgárainak a megsegítése.
Ez egy érdekképviselet.
Gyakorlatilag egy érdekképviselet, illetve bizonyos fokú információ áramlás biztosítása a nagykövetséggel. Itt a legközelebbi nagykövetség az Belgrádban van, ahol ugyanaz a nagykövet azóta is a dr. Paul Ahuka nevezetű nagykövet. Követ, és én vele is Ahuka, tehát csak ezért jó, is mondtam, hogy nem ebből jött az Ahu, mielőtt ide kapcsolnánk.
Jó, akkor most meghallgatjuk információra áramlásnak a reklámot, és utána folytatjuk tovább. Köszönöm.
világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Lang Györgyi és Valósi Marian.
És Balog Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület főnöke, akivel most egyelőre ott tartunk, hogy tiszteletbeli konzul. És
Elneveztek téged valahogy afrikaiul, vagy valamilyen nyelven, nem tudom, hogy
hát
milyen.
Két ilyen nick nevem van, hogyha ezt a szót használhatom.
Kongói nick név.
Igen, az egyik, az egy nem igazán kongói, inkább nigériai, ott a Balogun, az azt jelenti, hogy ilyen katonai vezető, törzsfőnök, és ezen általában mindig az útlevél ellenőrzésnél el szoktak gondolkozni, hogy most én nem vagyok-e nigériai véletlenül, mert nagyon hasonlít erre a tisztségre ez a Balog nevezet, vagy a Balog nevem. Illetve a másik ezekben a körökben, ahol én mozgok, ott King of Kongónak szoktak ott hívni, ilyen szerényen, de ezt nem nagyon használom, csak a K.O.K.-t.
Az is jó. Szóval, hogy az emberben óhatatlanul felmerül egy ilyen, hogyha valaki kap egy ilyen tiszteletbeli konzuli felkérést, és jó, itt vannak egy páran, és...
Elnézést, jött egy hallgató.
Mindjárt. Hogy érdekképviseletet lehet vállalni, hogy akkor az ennyi, és akkor az ember letudja annyival, hogy én vagyok a tiszteletbeli konzul, veri a mellét, és hogy tulajdonképpen ennek örülve nem csinál semmit. Te ezt így gondoltad? Vagy
nem, én akkor ebben a nagy megilletődöttségemben és megtiszteltetésemben elutaztam Kongóba, és ott én soha nem paroláztam államfőkkel, meg miniszterekkel, meg nem tudom, és akkor ott fogadott a kulturális minisztérium főnöke, a miniszter, Muzungu nevezetű, illetve fogadott a halászati minisztérium, a külügyminiszter helyettes, az ország államfőjének, Joseph Kabilának a helyettese, és én ott teljesen megtisztelve éreztem magam, és ott úgy gondoltam, hogy mindenképpen én nekem nem csak egy névjegy marad ez az egész, nem csak egy titulus, hanem igyekszek majd valamit tenni, és többször is visszautaztam Kongóba, próbáltam minden kongóit, aki létezett, megkeresni Magyarországon vagy a környéken, próbáltam mindenkivel kapcsolatba lépni, üzleti szálakat összefűzni újra, illetve oktatási szálakat, sokszor felesleges energiákat fektettem ebbe, és egy picit el is fordultam, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy én csak kinevezett, tehát kijelölt tiszteletbeli konzul vagyok, hisz az utolsó 5 évben afrikai tiszteletbeli konzuli kinevezést egyet sem fogadott el a külügyminisztérium, nem tartván fontosnak Afrikát, vagy nem tartván fontosnak ezt az intézményt.
De hát pedig ez nagyon fontos.
Úgyhogy én is, mint oly sok kollégám, aki egyébként sokan nem használják, mert hogy a magyar elfogadás még nem történt meg, elutasítás sem, de elfogadás sem. Tehát például én 5 éve várnék egy válaszra, de választ én legalábbis nem kaptam. De mindegy, mert nem
biztos
is az a lényeg.
Biztos szívet adtál.
Lehet. és ezért, mikor ez ilyen sokáig húzódott, akkor én némileg elfordultam attól, hogy Afrikába és Kongóba utazgassak, és erre sok pénzt költsek, és megpróbáltam ezt az ígéretemet, hogy nem hagyom ezt egy jelzőként, egy titulusként, egy névjegyként megmaradni. Egy ilyen Afrika magyar egyesületre ráönteni, hogy ezt a szót használjam, és itthon próbálni valamit tenni azért, amit kint nem tudtam, vagy nem kellett.
Vannak erre vonatkozó kérdéseim, hiszen ebben minden a munkában én is szeretek fel részt venni, amennyi rám esik. Viszont jött egy hallgató, és az ő kérdésére is kíváncsiak vagyunk. Háló!
Szeretettel üdvözlök mindenkit, és meg szeretném a fiatalembertől kérdezni, hogy nem ismeri-e Franz Mutombo nevű fiatalembert, aki Kinshasából, Kongóból származik, és itt él Magyarországon, de nagyon sokat jár vissza, mert iskolától kezdve orvosi rendelőt építettek ott magyar aktivistákkal együtt.
Természetesen, és sőt én is ezek közé, az aktivisták közé tartozom.
De ismered?
Természetesen, hisz 2004-ben én voltam az, aki megígértem, hogy az iskola új szárnyát finanszírozom, és ezt jó részt meg is tettem. Ma is, ha jól tudom, ebben a kinshasai iskolában, amit Otniel College-nak hívnak, van ma egy olyan tanterem, amit Balog Sándornak hívnak.
King of the King of Kongo.
Nagyszerű ember ez a Franz Mutombo is, úgyhogy
így van, egyetértek önnel.
Minden jót kívánok.
Köszönöm szépen.
Én is ennek. Köszönjük szépen. És És akkor már is eljutottuk oda, hogy az Afrikai Magyar Egyesület különböző dolgokat csinál ott. Mi az, amit csinál itt? Tehát mi az, ami Magyarországon történik annak érdekében, hogy a kint végzett munka és a kinti lehetőségek, akár a segítő szándék, akár ezek az orvos csapatok indítása, akár a gazdasági kapcsolatok jobban fejlődjenek. Mit tudtok itt mutatni? És milyen módon?
Hát itthon leginkább az lenne a dolgunk, és a mi meghatározásunk szerint az egyik fő tevékenységünk, hogy Afrikának ne csak egy sztereotíp arcát mutassa be, mind a média az emberekben, ne csak az éljen, hogy itt szenvedő emberek egy marék rizsért nyújtják a kezüket, miközben a...
Dobjukat verik, igen, és énekelnek.
És énekelnek, és nem törődnek semmivel, és ülnek a szeméthalom tetején, ahelyett, hogy csepregetnék a saját utcájukat, mert sok ilyen véleményt is hallok, miért nem dolgoznak azok, miért nem csinálnak valamit, miért nem tesznek az életükért valamit. Én erre mindig egyébként azt szoktam mondani, hogy az ember igazándiból megbecsüli, amikor ott van, azért becsüli meg, mert azok az emberek annyi pénzből élnek, amennyit mi a zsebünkben meg sem találunk. Tehát gyakorlatilag egy fél dolláros napi átlag bevételből, ami ma itt mondjuk még az árfolyam szárnyalásával is 110 forintnál nem több, ebből kell eltartani egy családot, ebből kell megélni az embereknek. Én azt gondolom, hogy ha az anyagi szintje az európai embernek ilyen mélyre süllyedne, nem biztos, hogy ilyen toleráns lenne másokkal szemben, mint ahogy az afrikaiak toleránsok velünk szemben.
Hát jó, csak ezt mi azt gondoljuk, hogy pont ebből van az, hogy azt hiszük, hogy ők félmeztelenül ülnek az utcán, ütik a bongójukat, meg a dobjaikat, és tojnak mindenre.
Hát ez biztos ilyen is van, vannak olyan törzsi területek.
Jó, de mindig ezt mutatja a tévé.
Hát mert a folklór ugye mindig azt mutatja, nálunk mi is,
hogyha... Mi a hozzánk ide jön valaki, és az ott csodálkozik, hogy nem a pusztába a gulyások...
Így van, és nem Matyó főkötőbe állunk a Lánchídon, járni. Tehát ez...
Igen! Azt pedig látom.
Még állhatunk, várjál.
Ez így van.
Várjál.
Csak mit fogok árulni?
Na, tehát, hogy vannak természetesen gazdasági kapcsolatok. Ismerik azt itthon? Van afrikanológia tanszék, nem?
Van az ELTE-n is, bár ezek aztán ugye a Gödöllőn, amit most átneveztünk Szent István Egyetemre, így már nem ismeri senki a világban. Tehát amíg Gödöllő volt, addig mindenki, amerre jártam én Afrikában, tudták, hogy milyen egyetem, amikor leírom, hogy szie, akkor kérdezik, hogy ez merre lehet. De ezek biztos fontos dolgok. Ott is volt mondjuk egy afrikanisztika, illetve itt egy trópusi tanszék, ami, ha jól tudom, már nem igazán fungál. Most Pécsen alakul egy olyan tudományos kör, egy olyan kutatóközpont a Tarósi Pisti, vagy Tarósi István kollégám vezetésével, ami talán góca lehet ennek, hogy Afrikából újra legyen akár egy tanszék, akár egy szak, akár valami olyan, amit tanulni lehet, és hivatalosan meg lehet belőle.
Győzz meg engem, mint magyar embert, aki itt ülök, és nem tudom elképzelni azt, hogy miért fontos nekünk Afrikáról sokat tudni. Hát egyszer... Mik azok a lehetőségek, amik előttem kitárulnak akkor, hogyha megismerem az ottani dolgokat?
Hát két dolgot tudok mondani egyszer. Azért fontos, mert mióta az Unióban vagyunk, gyakorlatilag Afrika déli szomszédunk lett, tehát nem választ el tőle semmi. Szabadon mehetünk ugye az olasz csizma sarkáig, és onnan már nem messze van Afrika. Ez fordítva is így van, tehát idefelé sem kerültünk messzire. Az, hogy egyelőre a bevándorlásnak Magyarország még nem desztinációja, mert hideg van, meg nem tudják, hogy itt gazdagság lenne, és így tovább, de ez egyszer eljöhet. Ezért van olyan programunk például, hogy vásárolj afrikait, tehát hogyha választhatsz, akkor vegyél olyat, amivel azt segíted, hisz Afrikában nincsenek munkahelyek, ez a legnagyobb problémája, hogy 900 vagy 1 milliárd emberből 600 milliónak igazándiból nincs munkahelye, az abból él, hogy valamit, amit kapott, talált, leszedett, lelőtt, kiásott, ellopott, vagy valahonnan megszerzett, kifaragott, megdolgozott, azt megpróbálja a másik eladni, ha ő fafaragó, akkor azt a cserétbe, így a banánszedőnek, a pigmeus vadász az megpróbál lelőni egy majmot, hiába nem szabad megvédett. A kongói asszonyok ugye elmennek a Virunga Nemzeti Parkba, hiába Nemzeti Park, kiirtják a fát és faszenet csinálnak belőle, ezt elviszik a piacra, ott kapnak érte élelmiszert. Tehát ott még ez így történik, nem pedig úgy, hogy a bankkártyájára megérkezik a dolgozónak a pénz, és akkor vásárol belőle a különböző boltokban. Ott az élelmiszer beszerzése az napi óránkénti, mindennapos feladat. Tehát például Kongóban sokszor azért nincs áram egy-egy kerületbe, ahol várhatóan lázongás van, mert akkor nincs hűtő, ha nincs áram, ha nincs hűtő, akkor nem tudod eltenni az ételt a 40 fokba, ezért annyit szerzel, amit megesz, és hónap újra kell neki indulsz szerezni, hisz egyébként mit fogsz enni holnap?
Jó, de legalább egészséges, mert friss.
De van a gazdasági lehetőségek például, tehát hogyha én egy befektető vagyok, vagy valami, és úgy gondolom, hogy Magyarország nekem szűk, és szeretnék máshol valamit csinálni, erre van lehetőség például?
Hát igen, ez a másik része, amit el szerettem volna mondani, hogy ugye küzdünk az európai piaccal, küzdünk a nagy konkurenciával, ami kell, tehát én ezt nem azt mondom, hogy ez felesleges. De van egy második legnépesebb földrész, ahol 1 milliárd ember lakik. Ezen az 1 milliárd embernek azért szükségletei vannak. Akárha 1 dolláros is, de ha az a napi 1 dollárt költ 1 milliárd ember, az 1 milliárd dollár naponta. Ezt felismerték a kínaiak, felismerték a valamikori gyarmattartók, de mindenki ellen igazándiból van egyfajta fenntartás a kínaiak ellen azt, hogy ők nem foglalkoznak az emberi dologgal, hanem kizsákmányolják Afrikát, meg az afrikaiakat is, vannak ilyen vélemények. Ugye a gyarmattartók ellen a gyarmat birodalmak korábbi fenntartása miatt van fenntartás, ellenben a magyaroknak nagyon jó híre van mindenütt. Tehát mi csak jót adtunk, nem vettünk el. A magyar ugye külföldön kifejezetten jó társaság, csak itthon vagyunk egymással ilyen.
Csak itthon ilyen albária,
néha, meg depressziósak. És kint szeretik a magyarokat, ezt ki tudnánk használni. Aztán ott van ez a 40 ezer diák, aki itt tanult, aki ugye Afrikában a tudás jóval nagyobb hatalom, mint nálunk. Ott, aki tanult és diplomája van, az akár miniszter is lehet. Tehát ebből a 40 ezerből, aki nem halt meg, vagy azt szokták mondani, akit a politikai meggyőződése miatt nem végeztek ki valamelyik puccs alatt, azok már valahol ott vannak, vagy az állami vállalat vezetői, vagy a minisztériumban, te találkozol orvossal, ugye Észak-Afrikában, ugyanígy lehet magyarokkal rengeteg helyen találkozni. Tehát például Szudánban, amiről nem tudunk semmit, mindössze annyit, hogy ott ugye Darfurban nagy probléma van, meg hogy a Bashir elnököt ellenki elfogató parancs van Európában, ott külön magyar klub van. Ott a szudáni tiszti klubban van egy magyar klub rész, hisz az itt tanult orvosok, akik magyarul beszélgetnek szombat esténként a vízipipa vagy éppen az étel mellett, azok vágynak arra, mint mindenki, ki, hogy a második hazájukat, ahol éltek, és amire jó emlékkel emlékeznek, az köszöntse őket, vagy arról tudjanak beszélgetni. Küldöttségük is járt egyébként annak idején, azt hiszem, Szili Katalinnál, és ott akkor kaptak ígéreteket, hogy meg kaptak támogatást. Hát azt hiszem 12 darab CD-t küldtek ki, valamilyen zenei CD-t annak idején, de azóta ezt is megszüntette a magyar állam. Tehát mi nem tartjuk fönt állami szinten ezeket a kapcsolatokat, gyakorlatilag a Szovjetunió kirúgásával mondhatnám, hogy bye-bye Sasha, igaz? Azzal együtt bye-bye Afrikát is mondtunk nekik, hisz ez a szovjet külpolitika ránk erőltetett részének tartottuk, és innentől az Európa irányába fordultunk, és Afrikának azt mondtuk, hogy nincs erre szükség, ezek
megérnék,
nem kellene. Hát én azt tudom mondani, hogy magyar diplomata a szubszaharai Afrikában 6 darab van. Ezt is viccesen úgy szoktuk mondani, hogy kevesebb, mint másodosztályú focista, magyar focista ebben a régióban. Ellenben csak Kenyában, ahol Juhász Sándor nagykövet küzd az elemekkel és az afrikai viszonyokkal, ott csak például Svédországnak 12 olyan diplomatája van, aki a gazdasági építésén foglalkozik. Ezen kívül vannak még a más relációkon dolgozók, hisz például Kenya az egy nagyon fontos állomása ennek az afrikai régiónak, és azért azt, ugye éppen ma reggel olvastam, hogy az nizzai Afrika Franciaország-Afrika találkozón Sárközi elnök azt mondta, hogy a világgazdaság motorja a következő 20 évben nem lesz más, mint Afrika, és nagyon fontos, hogy Afrikát felemeljük a saját szintjére, hogy megkapja azokat a jogokat, amit pillanatilag nem élvez, tehát a biztonsági tanácsban, stb. Ebben nem akarok belefolyni, de ezt a mondatot, hogy Afrika lesz a világgazdaság motorja, hajtóereje, szerintem ezt érdemes megjegyezni, mert erre még sok kommunikáció fog épülni a közeljövőben.
5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Lang Györgyi és Valusi Marian.
És itt is van. Ja?
És Balogh Sándor.
És Balogh Sándor,
bocsánat. Az Afrikai Magyar Egyesület elnöke.
Mondd el nekem, mi magyarok, bennük én is, ismerjük Tunéziát, mert oda lehet menni nyaralni. És akkor itt meg is szakad
meg
az Afrika. Hát Egyiptomot is, igen.
De azt inkább arabnak tartjuk,
igen,
mint
inkább másik, igen, igen.
Meg még Kenyába is azért mennek egy pára,
na,
csak
az
akkor...
Az már ritkaságok közel, az már kuriózum, hogy mi van ott, van beton ott, vagy mi, hogy néz ki egy normális,
Afrika,
nem turista?
Afrika hatalmas ország, Gyögyi.
Jó,
Tóli.
Akkor Kongó.
Van benne sivatag, meg Dél-Afrika.
Várjál, Dél-Afrikára is megyek, majd a foci világban.
53 állam alakulat van Afrikában, 1 milliárd ember. És
Gyögyikém, jó itt az iskolában?
Oly sok rétű, csak hogy Szudánnál maradjak, amit az előbb említettem.
Eddig székely iskolában jártam, most már járok Balogba.
585 törzs, 347 hivatalos nyelven beszél, és ez mind hivatalos nyelv.
Hasonlítanak egymásra a nyelvet?
Remélem, mert én nem értem az egyiket sem, az az
igazság. Igen, de hogy ők átértik egymást?
Így van, tehát az egy ilyen vegyes ország, csak az maga, és akkor még csak egy országba jártunk, tehát itt több száz nép.
De mondd el a buta kérdésemre,
buta
az okos
kérdése,
válasz.
Buta válasz, vagy ott
nem,
okos
látod,
válasz. Minden állam alakulat más, tehát azt tudom mondani, én például idén mentem Bamako-ból Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun autóval végig.
Ez a Bamako volt?
Nem, ez Bamako
ez
után még...
After Bamako.
Igen, még van egy úr, aki megy a világ körül körbe, és őt kísértük egy ideig. Tehát például minden ország más, de van aszfaltút, tehát ugyanúgy kell elképzelni, mint itt. Csak az aszfaltút mellett esetleg nem rendőr áll, és egy radarpisztolya néz, hanem egy döglött teve van,
hát
vagy egy felborult kamion,
nézni,
vagy
itt,
egy...
Mert amikor Tunéziában, vagy Afrikában, vagy Egyiptomban mentünk az ottani busszal, akkor ezek, ha dugó van ezen az oldalon, mert jobb oldali rendes közlekedés van, akkor átnél a túloldalra, és ott megy.
Hát ez minden, ez általában Afrikára jellemző, hogy
Afrikára,
inkább, mint
Indiában,
inkább a duda.
Indiában jött szembe az autópályán ezerrel autó,
egy tehén,
busz, bármi, tehén, biciklista.
De ez azért Európában is előfordult, tehát én nekem például volt egyszer egy újságom Albániában egy ideig, amit ott csináltam, és ott is jönnek szembe az autópályán, tehát nem kell ehhez Afrikába menni, de például most Nigériában sokszor előfordult, hogy ha túl messze van a lehajtó, onnan, ahonnan, vagy az a visszaforduló az autópályán, akkor behajtanak egyek korábban, és jönnek szembe, hogy balra tudjanak fordulni majd, amerre mennek.
Figyelj, egy Györgyikén volt egy újságom Albániában.
Igen, tehát nekem is azért azt megjegy,
jó, akkor most mondok egy SMS-t, a kanadai rokonok WC-papírt, pézsét, fokrémet és minden hülyeséget hoztak magukkal, és azt hitték, hogy a fán ugrálunk, mint a napelemes szöcskék lepkepacal érta.
Ezt
és a
múltkori
állatmentő egy kicsit bosszatott, könyörgöm, csak a szurikátákról ne essen szó, termosztátos eszkimó. Imádom az SMS-eit. Na, szóval akkor itt a Afrikai Magyar Egyesületnél maradjunk. Ezt csinálja itthon, tehát tudatni a magyarokat,
igen,
erről lehetőségekről.
Árnyalni azt a kommunikációt, ami egy fekete, igen, Afrikáról van, ez egy színes Afrika inkább, hogy ilyen egyszerű legyen.
És azt valahogy fel lehet fogni, hogy mekkora? Tehát ez
nem igazán,
földrész,
nem igazán.
Tehát az, hogy Afrika, akkor annyi sok mindenről beszélünk.
Így van, hát én legutóbb Madagaszkárra vezettem egy delegációt, csak azt mondom, hogy Párizstól 12 órán keresztül repültünk Madagaszkárig, és ez még nem Afrika legmesszebbi pontja.
Hát, hogy mit vagy oda Amerikával azon a kis 9 órával?
Mit vagy oda az Ausztráliáddal, a 26 órával?
Na.
Hát mondjuk az jó az.
Na.
És akkor mit csináltok kint? Tehát az Afrikai Magyar Egyesület...
Kint rengeteget, tehát nem lesz
kikből
elég
áll
a maradék műsoridő.
Kikből áll az Afrikai Magyar Egyesület?
31 néhány rendes tagja van annak idején. Azt kéne mondanom, hogy Szerencsén, ahol én egyébként születtem, ott... minden éven nyáron, most idén július 31-én lesz egy úgynevezett fellengzősen elnevezett Szerencs Summit nevezetű találkozó, ahova eljönnek az Afrikával foglalkozó szakemberek, a nagykövetek, most már nem csak Magyarországról, hanem a környező országokból,
sok
vagy Moszkvából is.
Sok tiszteletbeli nagykövet van Magyarországon?
51 néhány van összesen, ebből 11 néhány afrikai, tehát azt hiszem 14 az, akinek van agrémanyja, tehát elfogadója is Magyarországról. Kinevezett sok van, néha egy-egy országban, akár 2-3-nak is van ilyenfajta kinevezése. Ami nem jelent semmit, hisz Magyarországon például Franciaországnak vagy Ausztriának is több tiszteletbeli konzulja van. Uh-huh. Ez az intézmény igazándiból működik Európában is. De szóval eljönnek ide, itt alakult meg a Szerencsén az Afrikai Magyar Egyesület.
Nem Szerencsén.
Bár ez is egy jó szó, itt az Ahú és az Ahuka után.
Igen.
És És azóta nem sokkal bővültünk, körülbelül háromszor annyian vagyunk, mint az alapítás évében. Igazándiból nem is szeretnénk egy mozoghatatlan vagy kezelhetetlen tömegszervezetté válni, mert akkor nem tudnánk ezt a fajta gyors reagálást az eseményekre folytatni, akkor állandóan avval lennénk elfoglalva, mint oly sok képződmény, hogy ülésezik, és megpróbálja az egyik fele a másik felét meggyőzni, hogy mit kellene csinálni.
Hogy lehet reagálni, és milyen eseményekre? Harcokra, nyomorra, problémára, természeti katasztrófára.
Igazándiból ezen is dolgozunk, hogy egy ilyen hirtelen reagálású egységet felállítsunk, de ehhez még nem vagyunk anyagilag elég erősek. Inkább a hosszú távú problémákra koncentrálunk, tehát például el tudom mondani, hogy iskola programunk van Madagaszkáron, Kenyában. Ugye az előbb mondtam, hogy régebben a kongói iskola programot is támogattuk, van Zöldfoki szigeteken, támogatunk Angolában ilyet. Csak például ezek. Aztán tavaly 5 orvoscsoportot küldtünk Kelet-Kongóba, amikor kiújultak a harcok, ugye ott Kivu meg Goma környékén. Ezzel az orvoscsoport 5 delegációnk ment ki, összesen 14 orvos, és 15 ezer beteget gyógyított, vagy látott el ez alatt az 5 hónap alatt. Idén éppen tegnap indult az immáron 6. hívott orvoscsoportunk, de nem Kongóba, mert Kongóból az eddigi biztonságunkat garantáló ENSZ hadtest kivonulóban van, és már nem belünk foglalkoznak, hanem saját magukkal, és ezért Bamakóba, Maliba indítottuk a 6. orvoscsoportot, az éppen tegnap ment.
Ez nagyon érdekes, mert találkoztam az induló csoporttal, és ott Anna, Jekkel Anna, ő már másodszor megy vissza, és hát ez egy tök jó szolgálat, de azt mondta, hogy élete egyik legnagyobb élménye az, amikor szembe találja magát azokkal a betegségekkel, és a betegségek hihetetlen tárházával, tehát hogy itt mindenhez értő orvosnak kell lenni, hiszen kevés felszereléssel, sokszor eléggé visszafogott gyógyszermennyiséggel kell kezelni nagyon sokfajta betegséget. Tehát ez egy nagyon komoly feladat, és egy nagyon nagy kihívás, és aki az ilyet szereti, annak szerintem ez egy fantasztikus élmény.
Így van, Jakkel Anna kecskeméti házi orvos már másodszor megy ki, ő visszajött az előző misszióról, és egyből jelentkezett, hogy bárhova megy a következő, azonnal visszaindulna. Azért azt gondolom, hogy egy más értékrendet talál az, aki Afrikába megy, és elismerül nem csak a turista célpontokban, hanem az emberek között, akik egyébként tényleg barátságosak, ahogy említettem, az egy más identitást talál magának, tehát ott tényleg segítség a segítség. Nálunk lehet, hogy már egy standard dolog, az orvoslátogató megmondja, hogy mit adjon erre a betegségre, ha köhög, akkor, és sokszor ebből is vannak a problémák talán, hogy félrekezelnek embereket, bár nem az én dolgom, hogy ezzel foglalkozzak, de Afrikában ott oly mértékben fizikailag is látszanak ezek a betegségek, tehát vannak olyan esetek, ahol 3-6 centire kiáll a féreg a gyerek lábából. Ott még az is egy segítség, hogyha el tudják mondani, hogyha lázas a gyerek, adjál neki inni, mert ezt sem tudják az emberek. Hát honnan tudnák? Nem járnak iskolába, nem tanítja őket senki, a tévében nem látnak semmit, mert nincs áram, nincs is tévé. Tehát nincsen az, ami... Tehát azért mondtam, hogy a tudás az hatalom Afrikában, sokkal nagyobb, mint nálunk, mert ezt megszerezni nem olyan egyszerű, hogy beütöm a telefonomba a keresőbe, amit igen, keresek, és már egyből ott van a képernyőmön, hiába én fürdök éppen, vagy a WC-n trónolok. Ott ez a tudás, ez tényleg küzdelem árán lehet megszerezni.
De azért ott is van egy elit réteg, akinek van tudása is, meg pénze is.
Természetesen, ez az elit réteg ott is gazdag, sokkal gazdagabb, mint nálunk, azért mondjuk Kinshasába, ha a Kongónál maradunk, az 1000 dolláros cipő a kirakatban egyáltalán nem ritkaság. Ellenben mellette az utcán fél dollárért is bármi egyebet lehet találni, és rengeteg koldust és egyebeket. Azt gondoljuk mindig, és ez a réteg azért jól él, hisz Afrika nagyon gazdag, csak ez nem szivárog le a néphez, hogy ezt a populáris szót használjam. Azt gondoljuk, Afrikának mindig az a baja, hogy nincs benne, nem küldünk elég segélyt. Küldünk 50 milliárd dollárt évente, de körülbelül 200 milliárd dollárnyi értéket hoznak ki csak maguk az afrikaiak, svájci, német és egyéb bankokban, hisz azok, akik a pénzre rá tudnak települni, akik ezeket a forrásokat kezelik, azok amit megszereznek maguknak, nem fektetik be Afrikába, hisz félnek, hogy az utánuk jövő majd elveszi őket, vagy elveszi tőlük. Ha ezt például ott lehetne marasztani, és ez munkahelyeket teremtene, akkor nem azt mondanám, hogy az emberek az talált, vett, faragott és egyebet egymással próbálják elcserélni, hogy valamilyen értéket hozzanak maguk számára létre, hogy meg el tudják tartani a családjukat, hanem akkor lehetnének olyan munkahelyek, amiért fizetést kapnak, és stabilizálódhatna ez a dolog. Persze ehhez mi kell? Kellene az, hogy a tudás az egy szélesebb rétegben elterjedt dolog legyen, hisz azért ma, aki külföldi egyetemre kijut Afrikáról, az sokszor ott is marad abban az országban, ahol tanul, nem megy
nem
vissza,
viszi vissza azt,
nem viszi
amit
vissza ezt a tudást,
igen.
Nem ott kamatoztatja. Persze vannak ilyen látványos segélyprogramok, hogy egyes kosárlabdázók, vagy híres afrikai gyökerű színészek, vagy műsorvezetők csinálnak ilyen egyedi dolgokat, de azért még ez nem elterjedt.
Hát jó, de
nem.
Ők is a másút csinálják.
De nem tudod,
tehát adott esetben
egyedi...
Amerikában csinálják a felhajtást a jó szegény Afrikáért.
Nem tudod, hogy ilyen egyedi dolognak és egy ilyen kiskanál víz belemerése a Balatonbálnak azt, amit ti csináltok. Tehát, hogy mennyire tud ez széles teret nyerni, vagy pedig ez a ti örömötök, vagy a ti tisztességetek?
De én azt gondolom, hogy igen, ez olyan, mint a csepp a tengerben, de hogyha ha eső nem esett volna cseppenként, abban a tengerben ma nem lenne semmi, és én azt gondolom, hogy nekünk dolgunk az, hogy ezekre a problémákra felhívjuk a figyelmet. Sok haszna van például, aki elmegy Afrikába, ugye az jobban megérti, és sokan mindig azt mondjuk, hogy a gyerekeinket el kellene küldeni, az orvosok hazajönnek, hogy a családot, bárha vihettem volna, akkor megértenék, hogy itthon milyen jól élünk, hogy ez nem is akkor a depressziós, szegény, stb. Világ, mint amilyen lehetne. Tényleg csepp a tengerben, de én ezt hittel végzem, és a kollégáim is hittel végzik, és hiszünk abban, hogy ez a csepp is szükséges ahhoz, hogy egyszer ez a világ megváltozzon.
Szerintem is.
A reklám, és aztán utána még.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Lang Györgyi és Falusi Marian.
És Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, aki elképesztő hittel és energiával beszél Afrikáról és a munkáról, amit végeznek. És hát ebbe be lehet szállni, mert én azt hiszem, hogy ahogy itt mondtad, hogy csepp a tengerben, mindenki, hogyha csak a saját cseppét hozzáteszi, akkor növekszik az a víz. És azért van, amit mi is meg tudunk csinálni, hiszen elég sok program van, amiben sokan vesznek részt, többek között a gyerekek támogatási lehetősége, örökbefogadási lehetőség. Mit lehet erről tudni?
Így van, mi hiszünk abban, ahogy az előbb is elmondtam, hogy a tudás az, ami megemelheti az afrikai életszínvonalat, hisz a tudás lehet az, amivel azt az erőszakot, azt az egymás ellen való fordulást, a migrációs hajlam visszaszorulását, és így tovább csökkenteni lehet.
Milyen projektek futnak kint, bocsánat, amiben ilyen felvilágosító munkát is végeztek, amihez könyvek is kötődnek, Sumicki Lilla is folyamatosan kint dolgozik.
Például Ugandában van a gyerekanya programunk, amit Sumicki Lilla indított, és ő is koordinál tovább. Is. Kenyában is van szomáliai menekülteknek.
Mi az, hogy gyerekanya próbáljátok? Lehadartok mindent, mert ti tudjátok, igen. De én nem. Mi az a gyerekanya próbál?
Én hoztam neked egy könyvet erről.
De azért most elmondod?
De elmondom természetesen, hisz hallani gyerekkatonákról. Most a gyerekkatonák nem csak fiú neműek, hanem lány neműek is, hisz a gyerekkatonák sokszor töltelékek az arcvonalban, akiket le lehet lőni, sokszor rabszolgák, főznek, mosnak, házas életet élnek a parancsnokokkal, és ezek 8-9 éves korukban elrabolják a gyerekeket, kiirtják a családjukat, gyakorlatilag gyökértelenek lesznek. Ebben vannak olyan gyerekanyák, akik 8 éves korukban ilyen rabszolgasságba vagy szex munkára kerültek, és 12-14-18 éves korukban meg tudnak belőle szabadulni, addigra már van 3-4 gyerekük, és őket a társadalom is kiveti, ez a stigmatizáció.
És ha én meg akarnék menteni egy ilyen kislányt, tehát örökbefogadnám, vagy szeretném.
Vannak ilyen örökbefogadási.
Ide is jöhetne Magyarországra, nem, vagy csak igazán, úgy fogadhatom örökbe, hogy ott marad.
Csak úgy, ha ott marad, de egy nem is tanácsoljuk sokszor, mert olyan mértékű a szakadék a két világ között, hogy vissza már nem igen vágyna. Másodszorban pedig a magyar örökbefogadási szabályok egyáltalán nem tesznek lehetővé külföldi állampolgárságú örökbefogadást. Hogy ennek mi az oka, mi nem, ez egy külön műsort igényelne, vagy igen igényelne. Európa más országán keresztül keresztül esetleg cseles módon lehet fizikailag is örökbe fogadni afrikaiakat, de én erre precedenst még nem tudok.
És hát akkor nincs otthon 4-5 afrikai kisgyerek.
Bár szívesen hoznék, hisz például Madagaszkáron van egy olyan babona, hogy ahol akiknek ikrei születnek, az egy szerencsétlen halálos család lesz, és kihal hamarost, és akinek ikrei vannak, az kiteszik, próbálják minden áron megszabadulni tőle, kiteszik az őserdőbe, a tengerre, úgy, ahogy ezeket klasszikusan látjuk, elengedik egy csónakon, és így tovább. Tehát például én már sokszor gondolkoztam, hogy ezekből az ikrekből, mert nekem nem adatott meg, hogy ikreim lennének, hoznék egy fiú párt, hogy az itthon általunk támogatott foci csapatnak legyen utánpótlása, hisz van azért Budapesten egy afrikai foci csapat, ami afrikaiakból áll, és imár a Budapest bajnokság B csoportjában 4 éve töretlenül minden kupát megnyerve halad előre, és jövőre, ha minden igaz, már a Budapest egyes bajnokságban fogunk küzdeni azért, hogy 37 játékosunk van, mindegyik afrikai származású, és persze ez egy magyar foci csapat.
Na, de tehát jó, a lényeg, hát annak a műsorvezetőnek, aki azt a meccset közvetíti. Bambulő gól!
Igen, nem egyszerűek a nevek, igen. Ez így van. Tehát például Madagaszkáron van egy olyan tanyasi iskolánk, ami a klasszikus módon kell elképzelni, hogy egy ilyen falu bokorban, csokor közepén található. A legmesszebb gyerek az 12 kilométerről gyalogol minden reggel. Két műszakban tanítanak, mert Madagaszkáron nagyon korán kell a nap, és nagyon korán nyugszik, tehát 7 óra előtt már elkezdődik a tanítás, de 6-kor sötét lesz reggel 7. 6-kor sötét lesz, és 7-kor kiürül az ország, mert hogy villany nem nagyon van, nincs mit csinálni, tehát 7 órakor lefekszenek viszont.
Tehát a tévét nézik.
Na és ott van egy olyan iskolánk, ahol 3 tanár van, ebből a 2-nek a fizetését mi álljuk, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy tanár fizetése 9000 forint havonta. Mikor én most meglátogattam ezt az iskolát a kollégáimmal, akkor 4 kilométer gyalogoltunk ilyen különböző patakok partján, kidöntött fán át, a szántás mellett a zebuk között, és akkor elértünk ebbe az iskolából, egy magyar és egy madagaszkári zászló lóg egy rudon. Egy tanterem van körülbelül 2-szer ekkora, mint ez a stúdió, ami egy papírral van ketté választva, egy papír függőszer, ilyen papírdobozokkal, és a 2 osztály úgy tanul, hogy egymást természetesen hallja, és reggel tanul egy csoport, és este egy másik csoport. Így is 252 diákot látunk ott el. Ebben is vannak...
Figyelj, gondold meg, hogy az elkövetkező 40 másodpercben mit akarsz.
Én szeretném elmondani. Bemondani egyébként az egyik SMS. Villanygáz, nincs végrehajtás, kilakoltatás, fenyeget egy idős embert Bokod Lajta utca 2-ben. Ez egy tomáskodó SMS-nek tűnik, de hogyha a havi 9000 forintot esetleg megkapná Bokod Lajta utca 2, nem biztos, hogy az ő élete megoldódna, viszont így egy tanárnak, aki ilyen sok diákot oktat, megoldódik az élete, is megoldódik az a lehetőség.
Én azt gondolom, hogy mi, akiket támogatunk, ezt a saját fogyasztásunkból vesszük el. Én legalábbis személy szerint mindenképpen, tehát nem más elől veszem el. Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik a programjaink iránt, az a www.ahu.hu oldalon megtalálhatja. A gyerekörökbefogadási iskola támogatási gyerekanya és egyéb programjainkról itt részletesen bárki érdeklődhet.
Annyira jó, hogy jöttél. Köszönjük szépen, és nagyon jó munkát.
Még azt tudom megkérdezni, a foci világbajnokságot sem, meg a Bamako.
Nagyon jó vendégeket hoztatok, mára még egy órát elhallgatnám, úgyhogy lesz, azt hiszem, legközelebb, és hívunk akkor, amikor visszajönnek majd az orvosok, amikor lesz megint csak valamiről beszélni, azt hiszem, hogy mindig van miről beszélni. Balogh Sándorral is, és szerintem Székely Évával is, hiszen nagyon sok SMS-t kaptunk, hogy őt is hívjuk meg újra. Köszönjük szépen a mai napot.
Köszönöm szépen.
Sziasztok!